Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichofóriú lélekerősítő podcastjének 2020-as évének utolsó adásában. Ide is elérkeztünk, és Herendi Katával együtt, aki itt van velünk szintén, itt ül a mikrofonok mögött szokás szerint. Szia Kata, sok szeretettel köszöntelek!
Sziasztok!
Szóval, hogy Katával arra jutottunk, hogy a témák között keresgélve, hogy a feladás lesz az a téma, amiről beszélgetünk. Valószínűleg sokan egyetértetek velünk abban, hogy tulajdonképpen a 2020-as évnek az eszenciája az így ebben a szóban sűrűsödik össze. A feladás és az annak szinonimájaként is értelmezhető elengedés fontos és meghatározó kulcsszavak véleményünk szerint legalábbis ennek az évnek a végén. Mi is ebbe vagyunk benne, és ez a téma egyébként a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvben is benne van, aminek a kapcsán, vagy ami mentén szerveződtek a beszélgetések ebben a podcast folyamban idén, és még fognak is folytatódni ezek az adások. Szóval a feladás témája is megjelenik ebben a könyvben, és hát nagyon intenzíven megjelenik az életünkben is. Egyébként ezt a fejezetet a könyvben Kata írta, és mielőtt megkérném arra, hogy egy picit beszéljen ennek a témának a magjaként is értelmezhető Döglött Ló nevű jelenségről. Előtte azért megosztanám veletek, hogy mi is tényleg nagyon sok ponton, saját élmény szintjén is tudunk kapcsolódni ehhez a témához. Pont most így az előzetes beszélgetés során merült fel az, hogy tavaly ilyenkor hol voltunk, és hát tavaly ilyenkor nálam voltunk hármasban, és Katával, illetve Borival együtt, aki az üzletfejlesztésben, meg a sales folyamatokban segít nekünk. Egy ilyen üzleti terven gondolkodtunk, és próbáltuk kitalálni, hogy akkor 2020-ban mik azok a célok, mik azok a feladatok, amiket szeretnénk megvalósítani, és akkor szépen felírtuk, hogy akkor igen, lesznek rendezvények, meg hát így voltak terveink. És aztán meg jött 2020, és úgy, ahogy van, gyakorlatilag az üzleti tervnek gyakorlatilag a 70-80%-át azt így felülírta, és azonnal kellett lépnünk, és más irányok felé fordulni. Szóval, hogy nekünk is vannak bőven élményeink ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan is kellett, és milyen körülmények között elengedni, és feladni korábban kitűzött, és gondosan megtervezett célokat. Úgyhogy ebből a saját élményből szeretnénk egy kicsit így kibontani, meg körüljárni ezt a témát. Le kell szállni a döglött lóról, hogyha már nem visz tovább. Mi is ezt tettük, de hogy mi is ez a döglött ló? Mit kell tudni a döglött lóról? Kata, segíts nekünk, mi az a döglött ló?
Még mielőtt a döglött lovat, ez annyira morbid kimondani.
Lelövöd.
Az hihetetlen, igen. Az egyik legkedvesebb élményem ezzel kapcsolatban, amikor a férjemmel sétáltunk, és az utcán kezdtem el neki magyarázni a döglött ló elméletet, hogyha láttátok volna, hogy néztek ránk a szembejövők, mert én ott kiabáltam, hogy és akkor tudod, az döglött ló, és a döglött ló az nem megy tovább, és a döglött ló az, és szegények biztos azt hitték, hogy valami szörnyű állatkínzó vagyok, vagy nem tudom. Csak még egy percre visszakanyarodva, hogy amikor mondtad, hogy egy évvel ezelőtt ugye terveztük a következő évet, annyira érdekes volt, hogy amíg ezt nem említetted, addig nekem úgy tűnt, mintha az már évek távlatában lett volna. Tehát, hogy mintha sokkal több idő eltelt volna, mert ez az év szerintem sokan tudtok hozzá csatlakozni, hogy olyan, mintha már legalább öt másikat végigéltünk volna közben. Tehát csak belegondolni abba, hogy ennek az évnek a januárjában még volt a könyvklubunk, a döntésről szóló könyvklubunk, és hogy lelkesen terveztük a következőt, amit ez az év úgy mosott el, mintha sose lett volna. Fú, hát ez elképesztő. nagyon, ez csak így muszáj egy ilyen saját élményt megemlítenem nektek, hogy nagyon sok cikket terveztem nektek írni ennek az évnek a végére. Tudjátok, ilyen lezárós, bölcs, elengedős, vigasztaló cikkeket, és hogy újra meg újra azon kapom magam, miközben így nézem az üres dokumentumot, hogy semmi bölcset nem tudok már mondani, csak így szeretnék mindenkit megölelgetni, meg így megsimogatni, hogy ezt így végigcsináltuk, mert nem akarom azt mondani, hogy milyen fontos most meghatározni, hogy milyen emlékeket viszem majd tovább erről az időszakról, meg hogy nem baj az, hogyha most nem találod magadban a hálát, az is rendben van, hogyha most nem vagy hálás, de hogy már így azt érzem, hogy annyira mindent elmondtunk, meg mindenki mindent elmondott erről az évről, és hogy már mindenkiben csak az van, hogy oh, Istenem, csak legyen már vége, hogy legalább valami történjen már, ami nem szörnyű és szomorú és elengedős. Na de ez csak ilyen kitétel volt. Úgy érzem, hogy az én döglött lovam az most az, hogy megírom azt a nagy bölcs cikket, ami mindenkinek segít lezárni ezt az évet, de lehet, hogy ez is, amit nem fogok feladni. És akkor, hogy végre válaszoljak a kérdésre, amit feltettél, Eszti, a döglött ló az egy angol pszichológusnak, Judith Sealsnek az elmélete, amihez tartozik egy könyv is, amit nagyon lelkesen ajánlok mindenkinek elolvasásra, akinek most aktuális téma az életében a feladás, az elengedés témaköre, mert egy ilyen nagyon, hát a miénkhez képest, ezt szerintem más könyvekben észre lehet venni, hogy ilyen beleállós, megmondós stílusban írja. Tehát, hogy amikor milyen kis óvatosan, meg ilyen kis megengedően szoktunk fogalmazni, na, ő beletenyerel abba, hogy mit feladni, mit elengedni, és akkor a praxisából vett eseteken keresztül mutat meg ilyen szituációkat. Ugye ő írta le azt, hogy ez a Dakota mondás, hogy leszállni a döglött lóról, ez azt jelenti, hogy felismerni, hogy az életünkben mik azok a célok, amikre egykor ugye felültünk, mint egy lóra, de hogy amik már valójában megdöglöttek alattunk, tehát már nem visznek tovább. Ő ezt azokra a dolgokra érti, amik már igazából ilyen, csak egy ilyen kiüresedett formában vannak jelen az életünkben, nem abban, ahogy szeretnénk. Tehát, hogy az a munka, ami már nem ugyanazt jelenti számodra, az a párkapcsolat, ami már nem működik, esetleg az a jövőkép, ami már igazából nem az, amit te igazából szeretnél, csak még mindig ragaszkodsz hozzá, mert hogy egykor nagyon fontos volt számodra. És erre mondja ő, ugye ezzel a mondással élve, hogy ezekről a döglött lovakról kell leszelni, elgyászolni, hogy ez a ló megdöglött, ez ugye nagyon fontos, és aztán megtanulni tovább lépni.
Igen, és ez nagyon jól és pontosan rezonál arra a gondolatra, ami már ugye az első hullám idején, tavasz környékén megfogalmazódott, meg bejárta az internetet, hogy ugye ez egy nagy kollektív veszteség, amibe kerültünk, és hogy ez egy gyász folyamat. Még mindig benne vagyunk, ami szerintem így nagyon ijesztő ebben az egészben, hogy nem nagyon látszik, hogy hol van a vége. Tehát jó, persze vannak erről fantáziáink, meg így bele lehet kapaszkodni hírekbe, amiket kapunk, de hogy azért még mindig az van, hogy nem látszik, hogy ennek hol van. Tehát hogy a más veszteség élményekkel szemben ez egy olyan veszteség sorozat. Egy veszteség az egy pont, hogy annak a lezártsága, meg a végessége az, amivel olyan nagyon nehéz szembenézni, és ami megnehezíti azt, hogy feldolgozzuk, de hogy most meg így folyamatosan kisebb vagy nagyobb veszteségek érnek minket, és így nem igazán belátható az, hogy tényleg ennek hol, meg mikor lesz a vége. Ezek közé, a veszteségek közé tartozik egy elmaradt, nem tudom, kosárlabda meccs, vagy bajnokság egy kamasznak, akinek ez sokat jelent. Van, akinek a nem tudom, az egzisztenciája, van, akinek a munkahelye, van, akinek a párkapcsolata, de hogy itt sok-sok veszteség ér minket ebben az időszakban, és ezek közé a veszteségek közé tartoznak azok a célok is, amik eddig megtartó erőként funkcionáltak tulajdonképpen az életünkben, vagy legalábbis valamiféle motivációt, meg drive-ot jelentettek, a benzint adták ahhoz, hogy jó, akkor ezt most csináljuk, menjünk. És most egész egyszerűen belekerültünk egy olyan helyzetbe, amikor ezeket a célokat nem is biztos, hogy azért kell feladni, mert hogy egész egyszerűen szükségtelenné váltak, meg már nem visznek minket előre, hanem lehet, hogy nem döglöttek, hanem ilyen tetszhalott állapotban került lovak ezek, amiket a körülmények egyszerűen nem engednek tovább haladni. Ezen gondolkodnék, vagy így ebben keresem azokat a szempontokat, ami alapján szét tudjuk választani, hogy melyek azok a célok, amelyek, mert ahogy ezt te is mondtad, Kata, nem szolgálnak minket, és melyek azok a célok, amiket inkább csak így most parkoló pályára kell, vagy érdemes tenni annak érdekében, hogy így megőrizzük a nyugalmunkat, meg a lelki békénket, vagy sokszor egyáltalán csak így a józanítélő képességünket, és ne csavarodjunk bele teljesen ebbe a helyzetbe, amiben vagyunk. A kérdésem lényege tehát az, hogy hogyan, milyen szempontok mentén tudjuk szerinted megítélni, vagy milyen célok azok, amiket el kell engedni, és melyek azok a célok, amik mellett érdemes még azért kitartani.
Hogy melyek azok, amik még tetsz halott állapotban vannak?
Igen, amiket így azért nem kell így eltemetni, meg végleg búcsút inteni nekik, hanem ami mellett érdemes kitartani.
Ez jó, hogy mondtad, egyébként szerintem egy tök fontos kitétel, hogy mi az, ami még tetsz halott. Ugye Sziasz, hogyha már beszéltem róla, akkor ő meg is ad ilyen szempontokat, amik mentén lehet csekkolni, hogy valóban megdöglötte már a lovunk, és annak az egyik része az, hogy keres életjeleket, bármilyet, hogyha még látsz. És aztán hosszan sorolja is, de ezt azt hiszem, hogy a könyvben is kiemeltem, illetve az ő könyvében is van, illetve a könyvéről szóló cikkünkben is ott van ez a szempontlista, ezt majd linkeljük nektek az adás alá, és akkor meg tudjátok nézni, én már még egyszer nem sorolom fel, inkább mondanám azt, hogy én valahogy hogyan csoportosítom ezeket. Az egyik, ami szerintem nagyon fontos kitétel olyankor, amikor ezt vizsgálgatjuk, hogy megdöglött-e a lovunk vagy sem. Ez a hasonlat tényleg annyira morbid, valahányszor kimondom újra és újra rájövök, de muszáj hozzá visszatérni, mert hogy annyira jó. Szóval, hogy az egyik ilyen, hogy arról van-e szó, hogy még valójában bele se fogtam ennek a célnak a megvalósításába, az érte való munkába, csak ott állok előtte, és annyira hatalmasnak tűnik, mint a Mount Everest, és úgy érzem, hogy én nem vagyok ehhez elég. Ami szerintem ebben az évben biztos, hogy nagyon sokakat megkísértett. Ugye ez, amikor annyira nagynak tűnik a cél, te pedig annyira picinek, hogy úgy érzed, hogy jobb ezt már az elején elengedni, mert hogy biztos, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Mert ez az év szerintem megdarált minket minden szempontból, amit csak el tudunk képzelni, a megküzdési képességeinket, a probléma megoldási képességeinket, mindent nagyon alaposan igénybe vett. Teljesen lemerítette az erőtartalékainkat, és ugye, hogyha ilyenkor kerülnek elő a célok, ilyenkor kerülünk szembe valamivel, amiért szeretnénk dolgozni, akkor az még sokkal nehezebb. Szóval én erre kifejezetten azt mondanám, hogy ez olyan cél, amit érdemes megtartani, és inkább megpróbálni hozzáerősödni, hogyha erre a jövőben lesz lehetőség vagy tér számunkra. Tehát, hogy nem kell elfelejteni, nem kell leírni, mint döglött, hanem hogyha csak azt érzem, hogy a cél fontos, de én nem érzem magamban az erőt ahhoz, hogy megvalósítsam, akkor ezt érdemes eltenni későbbre. Aztán a másik ugyanez a kategória, amikor az első kezdeti nehézséggel szembesülök. Tehát amikor belevágok, és akkor jön valami, ami így, mint hogyha ez egy kudarc élmény, vagy ahhoz hasonló lett volna, vagy egyszerűen csak lepattanok valahonnan, és nem az történik, mint amit elképzeltem. Ez is az a kategória szerintem, amikor nem érdemes lemondani a célról. Mert nagyon sokan úgy vagyunk ilyenkor, hogy jó, megpróbáltam, nem sikerült, akkor slugszpassz. Én megpróbáltam. De hogyha nem megy, akkor nem megy, ezt ki kell mondani, le kell tenni, és de nem. Amikor első kudarc ér, vagy esetleg első több kisebb kudarc, vagy nehézség, egy-két akadály, vagy ilyesmi, az szerintem tipikusan egy olyan helyzet, amikor még nem a feladáson kell gondolkodni, hanem inkább azon, hogy is vagyok én a kudarcokkal. Tehát, hogy is kezelem én azt, amikor nehézségek jönnek szembe, hogyan hat ez rám, milyen megküzdési képességeket tudok mozgósítani, milyen módjaim vannak arra, hogy ezeket a nehézségeket átvészeljem, és így tovább, és így tovább. De hogy ez nem azt jelenti, hogy a cél, amit kitűztem, az rossz, vagy hogy az, amit tettem érte, az is rossz, hanem inkább az, hogy az, amit most megpróbáltam, az azon az adott módon most nem működött, és kész.
Szerinted mi a különbség, vagy van-e egyáltalán különbség a feladás és az elengedés között?
Nehezet kérdezel tulajdonképpen, mert ugye mondtad az elején, hogy lehet őket akár szinonímaként is használni, és ezzel tulajdonképpen én is egyetértek. Az elengedés nekem abból a szempontból más, hogy az inkább nekem a lezárt folyamatokra vonatkozik. Tehát, hogy inkább olyasmit tudok elengedni, amivel kapcsolatban már nincs ráhatásom. Viszont abból a szempontból nagyon is hasonlít a kettő, hogy mind a kettő egy aktív cselekvés szerintem. Tehát, hogy elengedni is csak aktívan tudok. Ugye ezt tudjátok, most már szerintem a unalomig ismételjük, ez a jaj, engedd már el felszólítás, hogy az nem azt jelenti, hogy jó, akkor elfelejtem, ami történt, és nem beszélek róla többet, és nem is gondolok rá soha többet, hanem, hogy én magam aktívan úgy döntök, hogyha nekem megint ezen rágódok, megint erre tévednek a gondolataim, akkor én aktívan dolgozom azért, hogy ne csavarodjak bele ebbe a rágódós negatív spirálba, hanem elengedjem azokat az érzéseket, azokat a gondolatokat, amik egy múltban már lezárult eseményhez kapcsolódnak. Én írtam erről egy cikket, azt hiszem talán 2 éve, az elengedésről, ugye, hogy ne élj leláncolva, miközben kezedben a kulcs, az elengedés ereje, amit nagyon szerettetek annak idején, illetve azóta azt hiszem megosztottuk újra is, és akkor is nagyon szerettétek. Én viszont az a cikk pont olyan, hogy a mai fejemmel újraolvasva már azt nem úgy írnám meg, és hogy nem írnám meg. Amikor írtam, akkor az engeddel az nem volt még egy ennyire elkoptatott frázis, hanem hogy az elengedésnek akkor még látszott ez a jó oldala, ami segített neked megakadályozni, hogy olyan dolgokon rágódj, amit már igazából akár el is engedhetnél. Viszont azóta szerintem annyira túlhasználtuk, túlkoptattuk, és ráadásul nagyon sokszor egy ilyen borzasztó hibáztató frázis lett belőle. Gondoljunk csak arra, hogy ha valaki átment valamilyen traumán a múltjában, és elkezd erről beszélni. És hogyha erre kapja ő azt a választ a másiktól, aki akár, nem tudom, érzéketlenségből, vagy eszköztelenségből nem tud hirtelen jobbat előkapni, mint hogy figyelj, olyan régen volt már, engedd már el, akkor ez egy borzasztóan fájdalmas élmény, egy nagyon fájdalmas megélés, mert igen, persze, a múltban történt, már lezárult, ellene tulajdonképpen már nem tudunk tenni semmit, de hogy ez olyas valami, ami ott marad velünk, és amin dolgoznunk kell. És csak akkor tudjuk úgymond elengedni, hogyha már feldolgoztuk, és ehhez megkapjuk a megfelelő támogatást. Szóval hogy ez az, ami az én cikkemből még hiányzott, viszont talán megérne egy folytatás neki, hogy
mindenképpen.
Mikor nem mondjuk azt, hogy engedd el.
Igen, pont ez a, amikor ilyen, amit mondasz, hogy talán ezt a passzív meg az aktív elengedést érdemes itt figyelgetni, meg szétválasztani, hogy igen, hogyha valakitől azt várod, hogy anélkül tegyen le egy ilyen nehéz, és az életére, nem tudom, rosszul vagy fájdalmasan ható történést, hogy azzal így bármit tett volna, az valóban nem lehet reális elvárás. És nekem erről jut eszembe az is, még szintén egy kicsit így visszakanyarodva a veszteségek témájához, hogy ami ugye szorosan összefügg, én azt gondolom, az elengedésnek a témájával, meg a feladásnak a témájával, hogy ugyanúgy, ahogy az elengedéshez, egy veszteségélményhez is, vagy annak is, annak a feldolgozásának az előfeltétele, hogy azzal így aktívan dolgozzunk, tehát hogy azon érdemes dolgozni, de hogy ezt nagyon sokszor nem tesszük meg, ezt szeretnénk így átlépni, meg így, hogy így csak így megtörténjen, és nem odafordulni felé, és szembenézni azokkal a dolgokkal, amiket akár egy veszteségélményben el kell engednünk. És ugye ami miatt nagyon nehéz ügy most ez az elengedés, az szerintem, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik erre tényleg aktívan időt és energiát szántak korábban, hogy nem tudom, elmenjenek egy gyászfeldolgozó csoportba, vagy dolgozzanak egy gyászkísérővel, vagy pszichológussal, vagy csak nem tudom, gondolkozzanak erről, megengedjék maguknak azt, hogy átmenjenek, keresztül menjenek ezeken a szakaszokon, és így tovább. És hogy nagyon-nagyon könnyen lehet az, hogy ezt más pszichológus szakemberektől is hallottam, hogy a most minket ért veszteségélmények, amik lehet, hogy sokkal-sokkal kisebbek, meg első pillantásra jelentéktelenebbnek tűnnek a korábbi veszteségélményekhez képest, bemozgatnak korábbi fel nem dolgozott veszteségeket, és hogy hogy ezen is érdemes talán elgondolkodni, hogy az, hogy most nagyon-nagyon-nagyon rosszul vagyok, az nyilván teljesen érthető egy pontig, meg még azon is túl, tehát hogy teljesen normális az, hogyha ebben a helyzetben beszorítva, vagy nem tudom, kényelmetlenül rosszul érezzük magunkat, de hogyha ilyen nagyon nagy, az adott helyzethez képest indokolatlanul nagy, nálunk nagyobb fájdalmak jelennek meg, akkor lehet, hogy annak a lehetőségén is érdemes gondolkodni, hogy van ott valami, amit én még valójában nem engedtem el.
Igen, nagyon jó szerintem, amit mondasz. Plusz még azt is érdemes hozzátenni, hogy ugye az elengedésnek, a feladásnak, az egész döglött ló dilemmának a része az, hogy mindkét oldalon olyan dolog van, tehát a mérleg mindkét serpenyőjében olyan dolog van, ami számomra valamiért fontos. Ezek általában a klasszikus melyik ujjamat harapjam meg dilemmák. Akármelyik mellett is döntök, az óhatatlanul egy gyász folyamatot fog előhúzni, mert hogy valami olyasmit kell elengednem, ami számomra még mindig fontos. Amit én is írtam a könyvben, illetve Sziasz is írta az övében, ami nekem ilyen nagyon kedvenc példám ezzel kapcsolatban. Egyébként most jut eszembe, hogy szerintem butaságot mondtam az előbb, hogy mintha azt mondtam volna, hogy Sziasz angol, de hogy amerikai.
Nem emlékszem.
Nézzétek el nekem, ha látnátok a fejemet, akkor megértenétek, hogy ez hogy történhetett meg, mert hogy már én olyan erős évvégi arcot produkálok, hogy a szemem az gyakorlatilag nem látszik már. Így mindennel együtt, itt egy hibát korrigálok éppen, hogy nem brit, hanem amerikai. Igen, hogy ez a férfi a fekete Mercedesben kép. Ugye, hogy azzal érkezik hozzá egy kliense, mert mint Sziaszhez, aki pszichoterapeutaként dolgozik, hogy egy olyan választási helyzet elé került az életében, aminek az egyik oldalán a párkapcsolata áll, ami fontos számára, és amit szeretne megtartani. A másik oldalon pedig egy kép, amit valamikor ő elképzelt magának, hogy olyan lesz a jövője, és ami még mindig nagyon fontos számára, és amit nem tud elengedni, de lassan oda kezd torkolni ennek a képnek a fontossága, hogy ő el fogja veszíteni azt a kapcsolatot, azt a nőt, akit szeret és fontos számára. És ez a férfi a fekete Mercedesben. Uh-huh. Az egyik oldalon van a párkapcsolat, ahol azt szeretné, illetve szeretnék mind a ketten, de főleg a nő, hogy fűzzék szorosabbra a köteléket, költözzenek össze, jegyezzék el egymást, majd idővel házasodjanak össze. A férfi a fekete Mercedesben viszont, akit egykoron Jack, ez a kliens elképzelt magának, nem vállal ilyen mértékű elköteleződést, hanem gazdagon egy fekete Mercedesben száguldozva, szeretetteljes kapcsolatokat tartva, ám de el nem köteleződve éli az életét. És hogy az egész, ami miatt ezt elkezdtem felvázolni, az, hogy szerintem nagyon szépen mutatja azt, hogy a férfi a fekete Mercedesben soha nem létezett, tehát nem valósult meg, nem élt ilyen életet, de hogy még azt is fontos elgyászolni, az is előhoz egy gyász folyamatot, ami valójában soha nem volt a miénk, csak elképzeltük, hogy milyen lenne, hogyha az lehetne.
Az jutott erről eszembe az a kérdés, hogy igaziból most tényleg itt van ez a, mert mondtad, hogy minden hogyan veszteség élményt jelent ez a döglött ló szituáció, meg amikor erről döntést kell hozni, és hogy lehetséges ez, hogy azért is ragadunk most bele nyilván minden más rajtunk kívül álló körülmények mellett nehéz érzésekbe, meg élethelyzetekbe, mert egész egyszerűen most már így rohadtul nincs kedvünk több veszteségélményhez. Tehát, hogy tényleg így a francnak van szüksége még egy olyan helyzetre, ahol valamit el kell gyászolni, ahol valami miatt szomorkodni kell, ahol valami már megint nem lehetséges. Szóval, hogy nem lehet, hogy ez is egy kicsit ott munkál bennünk, amikor nyilván hangsúlyozom minden más körülmény, beleértve az energiánkat, ami fogytán van, vagy az energiaszintünket, az alacsony energiaszintünket, a bezártságot, meg az összes többit, de hogy lehet, hogy ez is ott van tényezők között?
Szerintem nagyon is lehetséges. Én ezért is mondtam az előbb, hogy az én döglött lovam az, hogy megírom nektek azt a cikket, ami segít egy kicsit megkönnyíteni ezt az egészet, mert szerintem nincsenek már olyan szavak, amik ezt könnyebbé tudják tenni. Mert hogy szerintem sokszor, amikor nehéz időszakokon megyünk keresztül, akkor az az egyetlen talán, ami egy picit elviselhetőbbé teszi, hogy egyszer majd vége lesz. Tehát, hogy most ezt végigcsinálom, és akkor valamikor majd jobbra fordul, és könnyebb lesz. Most viszont szerintem már így túlléptük azt az időt, amikor ez a remény még így tovább és tovább tud minket előre tolni. Én nagyon sok kollégától hallom mostanában, és ez kicsit ilyen, bocsánat, hogy ilyen sötétre fordítom ennek a évzáró adásnak ezt a néhány percét, de hogy nagyon sok kollégámtól hallom, hogy azok a kliensek, azok a paciensek, akikkel most dolgoznak, hogy mindannyian azt érzik, így azt tükrözik vissza számukra, hogy végére értek már a türelmüknek, meg az erőtartalékaiknak, meg mindennek, tényleg testben, lélekben. És hogy most értük el azt a pontot, amikor így kezdünk nagyon-nagyon aggódni egymásért, miből fogunk már tulajdonképpen erőt meríteni. És tényleg ne haragudjatok, senkit nem akarok lehozni az életről most így az év végén, pláne most, hogy már jönnek az ünnepek, és hogy valahogy mégiscsak le kell zárnunk ezt az évet. Tehát a hang az továbbra is pozitív, ha más nem, akkor mi próbáljuk bennetek tartani a lelket, de hogy tényleg ezért lyukadtam ki ide, hogy már tényleg mindenkit csak szeretnék így egy kicsit megalálgetni, hogy jól van, és megcsináltad, és valami, hogy ha más nem, akkor együtt vagyunk, és hogy nem vagy egyedül abban, hogy ez mennyire nehéz. Mert szerintem tényleg itt vagyunk most, hogy vártuk, hogy majd jobb lesz, és akkor majd egy kicsit visszatérhetünk oda, hogy kárpótolhatjuk magunkat azokért a dolgokért, amiket elengedtünk, amiket el kellett gyászolnunk. Jönnek majd kis korrekciós élmények, amikből legalább egy kicsit lehet táplálkozni, de hogy ezek szerintem nem nagyon jöttek, vagy legalábbis nem elég belőlük a nehézségek arányaihoz viszonyítva.
Én erről az jut eszembe, amiről szintén beszélgettünk az adás előtt, hogy ugye ebben még ráadásul az is benne van, hogy valahogy most így mindegyik irányba olyan ijesztő tekinteni, nem? A lezárás, az elengedés irányába is, és az előretekintés is olyan ijesztő, hogy akkor most tényleg mi is mondtuk, hogy leültünk megtervezni tavaly az évet, és akkor így nagyon sokan egyébként teljesen jogosan teszik fel ilyenkor a kérdés, hogy most komolyan, most hova, minek tervezzek? És közben meg azáltal, hogy így kicsit ilyen merev, statikus állapotba kényszerültünk, ahol így előre is, meg hátra is nehéz nézni, amikor hátra nézünk, akkor az is nagyon, nagyon ijesztő, mert hogy ott is van egy csomó veszteség, és hogy nincs az, hogy na jó, de akkor semmi baj, mert megyek előre és tovább, mert nagyon sokszor falakba ütközünk, és nem tudunk már merre menni, vagy nem látjuk azt, hogy így merre van az út. Hogyha gondoljátok, megérzitek magatokban az erőt, akkor most maradjatok velünk tovább, mert én arra gondoltam, hogy akkor ezt a döglött ló képet egy ilyen kollektív, imaginációs technika segítségével átalakítom egy ilyen boldogan vágtázó, szivárványt hányó unikornissá, és na jó, ennyire nem leszek drasztikus, de hogy valami vidámabb képé, és hogy mi megnézhetnénk azt, hogy mi az, ami ebben a helyzetben viszont, hogyha tudatosak vagyunk, hogyha önreflexívek vagyunk, és hogyha megpróbálunk így aktívan cselekvővé, vagy aktív formálójává válni az életünknek, akkor mi az, amit pozitívumként hozhat ez a helyzet az életünkbe. Hangsúlyozom, hogy itt most nem ilyen hurrá optimista felhangok következnek majd, tehát hogy egyáltalán nem azt szeretném ezzel mondani, hogy jaj, de jó, hogy most mi ebben a helyzetben vagyunk, szó sincs erről, csak azt szeretném picit így megnézni, inkább annak a lehetőségét lenne jó együtt megnézni, hogy merre indulhatunk, hogyha viszont egy picit, nem tudom, fényesebben szeretnénk látni a helyzetünket, nem is feltétlenül a jövőt, meg a múltat, hanem azt, amiben vagyunk.
Uh-huh. Jó, akkor nézzük a szivárványt hányó unikornis átalakítás első fázis. Úgy is mindig mondják, hogy ha ki akar tűnni az ember, akkor alkotni kell egy saját elméletet, meg saját terminológiát, mint Szilznek ez a döglött lova, a miénk akkor lesz a szivárványt hányó unikorn, és majd a következő könyvünket találni.
Jó, ez jó.
Erre okay. Fogjuk alapozni, de ugye ennyire hosszú távra nem tervezünk előre, mert ki tudja, hogy mit hoz a következő év. Jó, ez csak egy rossz vicc volt. Szóval igen, tehát, hogy amit szerintem érdemes tenni, az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy így vagy úgy, de ez az év szerintem nagyon sokunk életében rávilágított arra, hogy mi az, ami fontos. és hogy érdemes ennek a sodrásnak, hogy így mondjam, engedni, és engedni, hogy azok a kérdések kerüljenek előtérbe az életünkbe, ami most ennek a múlt évnek a nyomán felmerültek. Mondok rá példát, például ugye az egészségünk. Borzasztóan sokan rájöttünk, hogy mennyire fontos megóvni, őrizni, megtenni érte minél több mindent, akár azt, hogy otthon elkezdünk tornázni, akár azt, hogy kijárunk futni az erdőbe, hogy egészségesebben táplálkozunk, hogy többet főzünk otthon, és így tovább biztos, hogy értitek, hogy mire gondolok. A másik ugye a kapcsolataink, hogy mennyire fontos őket ápolni, hogy mennyire sokat jelentenek, amire igazából sokunkat a tavaszi karantén döbbentett rá. Nem, mint hogyha addig nem tudtuk volna, csak akkor szerintem így kiélezetten jelent meg az életünkben ennek a fontossága, hogy mennyire nagy szükségünk van egymásra. Hogy akkor ebben, hogyha tudatosabbak vagyunk, hogy többet keressük egymást, jobban nyitunk a másik felé, igyekszünk a távolból is jobban jelen lenni egymás életében akár. Tehát így ilyesmikre gondolok, hogy az, hogy ezek a dolgok körvonalazódtak, az kifejezetten az az elmúlt évből, ami nem a rossz része volt. És nem arra én semmilyen húrá optimista átkeretezésre szeretnélek most benneteket biztatni, hanem csak arra, hogy vegyük ki azt ebből a helyzetből, meg ennek az évnek a tapasztalataiból, amit lehetett. És ebben benne van az is, hogy sokunknak előtérbe került az, hogy mennyire fontos a munkánk, ez a fajta egzisztenciális biztonság. És hogy lehet, hogy ez esetleg úgy csapódott le bennünk, hogy vállalnánk több vagy más munkát, hogy lenne olyan álom, aminek utána mennénk, egy mellékállás, egy vállalkozás, egy hobbi, amit már régóta szeretünk volna legalább egy másodállássá tenni. Vagy ami például az én életemben is aktuális, most a tanulás.
Uh-huh.
Én például elkezdtem most egy továbbképzést ebben az évben. Annak ellenére, hogy nagyon bizarr körülmények között járok most egyetemre, és időbe telt, mire felismertem az évfolyamtársaimat maszk nélkül. Ez egy nagyon jó döntés volt most a számomra, hogy ezt megléptem és belevágtam. Tehát például ilyen lehet a tanulás, ilyenekre gondolok. És a másik, hogyha már ugye ezek a fontos dolgok megfogalmazódnak bennünk, akkor a szivárványhány unikorn is második fázisa. Aha. Például az lehet, hogy ugye lehet, hogy az van most bennünk, hogy én nem tervezek már hosszú távra, mert a jó ég tudja, hogy mi fog történni egy év múlva ilyenkorra. És ez igaz is, viszont ez szerintem ugyanakkor ad egyfajta szabadságot, hogy kicsit több teret enged annak, hogy a körülményekhez, a változó körülményekhez jobban alkalmazkodva találjuk ki magunkat újra meg újra, és hogy ebből csak annyit akarok kihozni, hogy ki mondta, hogy kizárólag hosszú távra lehet tervezni.
Uh-huh.
Tehát, hogy lehetnek rövid és középtávú céljaink. És hogy szerintem, miközben a szemünk általában azon a díjon van, ami valahol egy vagy öt év távlatában lebeg előttünk, ugyanolyan fontos arra is tenni időnként a fókuszt, hogy nekem most ezen a héten az lesz a célom, hogy legalább kétszer felálljak a kanapéről, és megmozduljak.
Aha.
Vagy, hogy befejezzek két beadandó dolgozatot, vagy nem tudom, megírjam azt a cikket, ami segít nektek elvinni ezt az évet egy kicsit. Tehát, hogy értitek, mire gondolok, hogy ezt mindig úgy kérdezem, mint hogyha ezt bólogatásán kívül valami más reakcióra, és számíthatnék, én nem tudom, ez ilyen tanáros dolgom, ne haragudjatok. Szóval, hogy amire gondolok, az az, hogy itt szerintem az is egy pozitívumként elkönyvelhető dolog, hogy tudunk rövid és középtávra tervezni. És hogy az, hogy ez az év segített rávilágítani arra, hogy a céljaink akkor igazán jók, hogyha nem ilyen kőbevésett dolgokként tekintünk rájuk, hanem lehetővé tesszük, hogy ahogy mi is, úgy ők is ilyen rugalmasan alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. Hogy jó, akkor ez most nem jött össze, nézzük, hogy mit lehet helyette csinálni, vagy nézzük, hogy hogyan lehet még ezt megcsinálni, hogy milyen más utak vannak, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy én ezt mondanám egyelőre, így ezt a két fázist. Ezt itt, amit gondolsz? Harmadik fázis?
Én nem is fázisokban gondolkodnék most, hanem így kicsipegetném azokat a kulcsszavakat, meg tanulságokat, amik a mondataid alapján így kirajzolódnak számomra, hogy egyrészt igen, a reziliencia, a lelki rugalmasság az, aminek a fejlesztésére egy kiváló terep volt a 2020-as év, én azt gondolom. Tehát, hogy az azért bármennyire is nehéz, meg sok esetben fárasztó volt, de közben meg tanultunk is erről bőven és sokat. Illetve az elég, ez nekem egy ilyen fontos szó, meg többször is beszéltünk már arról, hogy mennyire sok helyzetben, vagy sok helyzetre lehet hatással az életünknek, mennyire sok életterületen, és milyen különböző értelmezési keretek között van hatalmas nagy jelentősége szerintem annak, hogy ki tudjuk-e mondani, hogy elég. És hogy ebben az évben tényleg a fogyasztásunk mellett, mert ugye én úgy emlékszem, hogy azért ennek az évnek az elején, mielőtt a járványhelyzet került volna a fókuszba, a klímakatasztrófa volt az, ami szintén iszonyatosan meg tudta rémíteni, te írtál is a klímaszorongásról, ugye cikket, hogy az is okot adott már önmagában arra, hogy kétségbe essünk, és akkor erre jött még rá a járványhelyzet, és hogy számomra mind a kettő valahogy így azt sikítja a fülembe, hogy elég, hogy a járványhelyzetben ugye olyan szempontból elég, hogy megelégedni azzal, amire ezek között a körülmények között képesek vagyunk. És ami még eszembe jutott arról, amit mondtál, vagy akkor, ha már ilyen fázis, sokban gondolkodunk, akkor a harmadik fázisnak a hívószava számomra az önreflexió és az önismeret, meg mondjuk a szenvedésnyomás. Mert hogy nagyon sok szenvedéssel, nehézséggel járt ez az év. Nyilván az lenne az ideális helyzet, hogyha az önismereti munkára, meg a terápiás munkára nem ezek a körülmények, vagy ilyen körülmények szorítanának rá minket, de hogy általában, erősíts meg ebben kérlek, hogy ezt ki lehet-e jelenteni, nekem ez a saját tapasztalatom, hogy ami ellögdös minket egy pszichológushoz, vagy egy olyan helyzetben, hogy segítséget kérjünk, az általában a szenvedésnyomás. És hogy ha valami, akkor ez volt, tehát hogy ebben volt részünk, ezt az ívet kaptuk rendesen ebben az évben, és hogy talán ez is egy olyan hozatéka ennek az időszaknak, amikor a körülmények meg a történések rászorítottak minket arra, hogy foglalkozzunk az önismerettel, meg foglalkozzunk azokkal a sebeinkkel, amelyek egy kicsit vagy nagyon elkezdtek sajogni ezek között a körülmények között. És ez összefügg azzal, amit a döglött ló és a télok viszonyrendszerében szintén el lehet még talán mondani, hogy pont egy ilyen önismereti munka, meg az, hogyha elkezdünk ebben a statikus állapotban nem előre meg hátra, hanem befelé figyelni. Szóval, hogy ez talán segít abban is, hogy szétszálazzuk, hogy melyek azok a célok, amik előre visznek minket, vagy vihetnének, és melyek azok, amik meg már így sem, úgy sem, mert hogy már nem biztos, hogy önazonosak. Úgy fogalmaztam meg, hogy vannak az önazonos célok, meg vannak a hamis célok. És szerintem nagyon sokszor a döglött lovak, azok ilyen hamis célok, hogy amikor így elhatároztuk, hogy majd nem tudom, háromszintes házban fogunk lakni, és addig, amíg ez nincs meg, addig nem állunk meg. És aztán meg, hogyha így az élet megnyomorgat minket, és előidéz egy olyan helyzetet, ahol muszáj egy picit befelé figyelnünk, akkor simán lehet, hogy a végére oda jutunk, hogy a francra kell a háromszintes házat, én valójában nem erre vágyom. Ilyen szempontból is talán hozhatott ez az év hasznos és fontos meghatározó tanulságokat.
Igen, nagyon egyetértek veled.
Úgyhogy ezek a szivárványt hányó unikornissá válásnak a lépései.
úgy érzem, hogy valahogy nem találtuk még el ezt a mi elméletünk nevét, de semmi baj, ami késik nem múlik, majd kitűzzük mi.
Nekem nagyon tetszik. Nem tudom, mi bajod van.
Igen, szinte látom a könyvborítót hozzá.
Nem biztos, hogy ez a jó, hogyha igen, ilyen nagyon csillámporral meghintett verzióját nézegetjük a jövőnek, de talán az elengedés mellett fontos kulcsszó lehet a megengedés is. Mit gondolsz erről? Vagy valahogy nekem ez most így nagyon, nagyon kapcsolódik, még egy ilyen plusz egyedik lépésként.
Igen. Én azt hiszem, hogy ez volt az, amiről ezekben az adásokban is tulajdonképpen erről kezdtünk el beszélgetni valamikor az elején, nem? Hogy ott voltunk ugye a gondosan megtervezett egész évünkkel, ami teljesen romba dőlt. Valamikor márciusra már világosan látszott, hogy az így nem fog menni. Nagyon-nagyon sok mindent elengedtünk a rákövetkező hónapokban is, de ugye akkor kezdtük el ezt az adást, mert ugye akkor már tudtuk, hogy nem lesz se könyvklub, se más rendezvény, pedig mást is terveztünk nektek erre az évre. és hogy akkor mondtuk így bele először az éterbe, hogy az, hogy ebben a helyzetben ki tudjuk mondani magunknak, hogy nekem most ez megy, és hogy ez most elég, és hogy én úgy tudok magamhoz fordulni, hogy nem baj az, hogy én nem kezdtem el. Mondtam erre egy nagyon jó kifejezést még most, amikor előzetesen beszélgettünk, hogy igen, hogyha én nem tudtam most a Hanvaiból újjászülető főnix lenni, akkor azt én megengedem magamnak, és hogy most évvégén megengedem magamnak, hogy a főnix helyett egy túzok legyek, aki áttotyog a következő évben. Az most szerintem egy annyira meghatározó része annak, hogy ezt az évet valahogy le tudjuk zárni, és el tudjuk engedni, hogy ezt nem is lehet eléggé hangsúlyozni.
Igen, én is azt gondolom, hogy lehet, hogy ez az a pont, amikor tényleg a célok kergetése helyett, hogyha valamit elengedünk, akkor talán ez a teljesítményorientált, meg célorientált gondolkodás, hogy amit érdemes elengedni, hogy mindig meghatározza az életünket az, hogy jó esélye meghatározza, vagy valahogy abba tolnak bele minket a körülmények, meg az a folyamat, ahogyan szocializálódunk, hogy legyenek céljaink, ami tényleg nagyon fontos, meg nagyon sok erőt tud adni, de hogy lehet, hogy ebben az időszakban inkább azt érdemes megnézni, vagy ez egy lehetőség arra, hogy ránézzünk arra, hogy kik vagyunk a céljaink nélkül, hogy aztán önazonos célokat tudjunk meghatározni, mert hogy ez lehet, hogy előfeltétele annak, és hogy ahogy ezt már mondtuk, nem az előre, meg a hátra tekintésnek van most itt az ideje, mert sok szempontból ugye, akinek a veszteségeivel vagy a veszteségével van dolga, annak nyilván ez is, hanem ennek a befelé figyelésnek, ennek a belső munkának, vagy csak egész egyszerűen annak, hogy tényleg, hogy megengedjük magunknak, hogy valamilyen munka nélkül csak úgy legyünk. Most mondtam azt, hogy nem munka legyen, de hogy ez is egy feladat a mai kor emberének, hogy csak úgy meg tudom engedni magamnak, hogy értelem és cél nélkül létezzek békében. Hogy ez megye nekem, meg hogy megtehetem-e még ilyen körülmények között is, vagy pont, hogy ezeknek az ellenére, vagy ezekkel együtt. Úgyhogy én ezt mondanám, amolyan, nem tudom, zárszóként, és az évet összegző üzenetként, hogy igen, hogy nagyon sok dolgunk volt az elengedéssel, meg a feladással ebben az évben, és most lehet, hogy eljött annak az ideje az előttünk álló ünnepi időszakban, hogy megengedőek legyünk magunkkal. Te mit gondolsz, Kata?
Én nagyon egyetértek veled, és szerintem nagyon szép, amit mondtál. Én viszont nem tudom megállni, hogy ne adjak nektek még egy feladatot így az év végére. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, ugye mivel készültem nektek megírni a mindent feloldó hatalmas cikket, amit lehet, hogy még megfogok. Lehet, hogy ez még nem döglött meg, lehet, hogy még életben tudom tartani, szivárványt hány unikorn is csiszolok belőle. De hogy én azt tanácsolnám nektek ilyen búcsúzóul erre az évre, hogyha már az év utolsó adásánál tartunk, hogy zárjátok le valahogy ezt az évet. Tehát, hogy ne az legyen, hogy amit az előbb mondtam, hogy túlzokként áttotyogunk 2021-be, és csak túlélésre hajtunk, hanem hogy ez tényleg egy olyan alkalom, amit érdemes megragadni, és akár csak annyira, hogy leülsz egy néhány percre csendben, és végig gondolod ezt az évet, ami mögötted áll, hogy mi történt, hogy alakultak a dolgaid ebben az évben, esetleg az, hogy mi várható jövőre, mit viszel magaddal 2020-ból 2021-re. Vagy le is írhatod, szerintem az írás ebből a szempontból egy ilyen csoda fegyver, hogy veszek egy lapot, és akkor leírom, mert az ugye megmaradt, később vissza lehet olvasni, segít kiírni magadból azokat a gondolatokat, amiket lehet, hogy nem is tudod, hogy ott dolgoznak benned, de hogyha papírra veted, akkor sokkal tisztábban látszik. Nem feltétlenül kell kézzel, gépbe is lehet, hogyha valakinek az szimpatikusabb. Szóval, hogy én ezt mindenképpen mondanám, hogy ezt pont egy olyan év, ami megkívánja azt, hogy tényleg tudatosan vegyünk tőle búcsút, és nem kell belőle feltalálni a spanyol viaszt, a megengedő hozzáállás, amit ezt ilyen szépen mondott az előbb, az itt is él. Nem baj, hogyha nem tudod belőle levonni a nagy tanulságot, meg mindent, csak legyen meg egy ilyen lezárási folyamat, mert az nagyon sokat segít abban, hogy lásd, hogy mivel dolgozol jövőre, hogy hol van még szükséged erőre, mi az a terület, aminek még figyelemre van szüksége.
Ehhez kapcsolódóan jutott eszembe egy gondolat, hogy az elengedés meg a megengedés az a számomra arról is szól, hogy nem nyomasztom magamat, meg nem nyomasztjuk magunkat már fölösleges célokkal. Lehet, hogy érdemes most pont ebben az ünnepek előtti időszakban, vagy néhány napban átgondolni azt is, nem csak a hosszú távú célokat, meg azt, ami történt velünk. Szóval hogy azt is lehet, hogy érdemes átgondolni, hogy mi az, amivel még nyomasztom magam ebben az évben, és mi az, ami meg már a 2021-es énünknek a problémája, mert hogy ilyenkor még talán abba hajlamosak vagyunk beleszaladni, hogy jaj, akkor most ezt még mindenképpen szeretném karácsonyi elintézni, és hogy sokszor ilyen saját magunk által szabott feltételekhez kötjük a boldogságunkat, meg hogy akkor most pihenhessünk. És hogy ha valamikor, akkor szerintem ebben az évben különösen fontos lenne az, hogy ezt ne csináljuk. Érdemes egy picit talán ránézni arra, hogy biztos, hogy mind a, nem tudom, ötféle beiglit meg kell sütni. Biztos, hogy nem lesz jó, hogyha csak így, nem tudom, egyféle ajándékot, vagy egyáltalán nem is veszünk ajándékot egymásnak, vagy biztos, hogy meg kell írnom azt a cikket. Szóval értitek, hogy amikor így ezt így magunknak kitűzünk ilyen kis célokat, meg feltételeket, akkor lehet, hogy azokat is érdemes ezzel a szemmel megnézni, hogy melyiket érdemes elengedni.
Eszembe jutott erről egy cikk, amit két éve írtam, a kicsit grincses cikkem. Ugye az arról szólt, hogy volt nekem egyszer egy nagyon nem mindennapi karácsonyom, amikor az egész ünnepet egy ilyen írtózatos lumbágóval kellett kihúznom. Az bármilyen fájdalmas is volt, nem tudom, volt-e már lumbágótok, de tényleg nagyon fáj, tehát hogy nem tudsz se ülni, se állni, se feküdni, a egyik állapotból a másikba váltani. Az egész egy ilyen borzasztó diszkomfortos és szörnyű érzés. És ez nekem pont így az év végét találta be, pont azt az időszakot, amikor ugye már tényleg az ünnepi készülődés van, tudjátok, hogy díszítesz, takarítasz, sütsz, főzöl, megbeszéled a rokonlátogatásokat, hova megyünk, mit hova viszünk, ajándékokat veszel, és így tovább. És azt így, zsúgy, úgy, ahogy volt, úgy elmosta, mint egy földcsúszamlás. És annak ellenére, hogy a fájdalom nem múlt el, egy nagyon érdekes tapasztalásként vonult be ez az emlékeim közé, mert hogy nagyon sok mindenre rávilágított azzal kapcsolatban, hogy mire is van nekem igazán szükségem az ünnepek alatt. Uh-huh. És hogy ez szerintem pont egy olyan helyzet, amit egyébként az ellenségednek se kívánnál, hogy így tapasztalja meg, de mégis rá lehet jönni arra, hogy egy csomó olyan dolog volt, amit igazából nyugodt szívvel el lehetett volna engednem már addig is. Én azóta a lumbágós karácsony óta például nem is díszítek itthon, mert hogy rájöttem, hogy ez nekem így nem fontos, hogy én ezt azért csináltam, mert úgy gondoltam, hogy így kell. És hogy nehogy félreértsetek egyébként, tehát hogy én teljesen értem azt, hogyha valaki él és lélegzi a karácsonyi dekort, és neki attól ünnep az ünnep, hogyha van fényfüzér, meg ilyesmi, mert ezek tényleg gyönyörűek tudnak lenni, meg hozza az ünnepi hangulatot, de hogy én rájöttem, hogy nekem pont nem ez az, ami kellett. És hogy egy csomó mindent segített elengednem ez a tapasztalat, amiről addig azt hittem, hogy anélkül lehetetlen, és akkor rájöttem, hogy nem csak lehetséges, de még jobb is. És egy kicsit valahogy erre az évre rezonál nekem ez a múltbeli tapasztalat, annak ellenére, hogy már jó néhány éve volt, hogy lehet, hogy most is lesz olyan, amit elengedünk, és aztán rájövünk, hogy igazából eddig sem volt már helye az életünkben. Vagy lehet, hogy egy döglött ló volt, vagy csak olyas valami, ami egyszerűen már nem egy olyan fontos ló.
Kívánjuk nektek, hogy nagyon-nagyon sok döglött ló változzon unikornissá, vagy lássátok meg az unikornisokat is, vagy nem is tudom, ezeket a fájdalmak, nehézségek, meg elengedésre váró dolgokban a lehetőséget, meg azt a valami mást, ami segíthet abban, hogy kiegyensúlyozottabbá váljatok ebben a nehéz helyzetben. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy mellettünk voltatok ebben az évben is, rendszeresen hallgattatok minket. Úgy látjuk a hallgatottsági adatok alapján, hogy erre van igény, erre az adásra is, és ez már önmagában is számunkra egy nagyon nagy ajándék, és köszönjük nektek, hogy megajándékoztatok minket a figyelmetekkel ebben a nehéz, küzdelmes 2020-as évben, és reméljük, hogy még sokatokkal találkozhatunk a januártól újrainduló podcast folyamunkban, mert hogy eltökélt szándékunk, hogy folytassuk a podcastet. Szóval köszönjük nektek, és kívánjuk, hogy legyen békés, és hát mindenképpen nyugodt ez a karácsony, és igen, az egészségetekre is vigyázzatok nagyon.
Én is szeretném nektek megköszönni külön azokat a nagyon szép visszajelzéseket, amiket a podcasttel kapcsolatban adtatok nekünk, akár írásban, kommentek formájában, akár a levelekben, amiket nekünk küldtetek. Ez nagyon-nagyon sokat jelentett, mert hogy ez tényleg egy olyan forma, ahol ezek azok a visszajelzések, amikre egyedül tudunk támaszkodni, amikor a következő adásokat tervezzük, és a témákról beszélgetünk, úgyhogy nagyon sokat jelent, hogyha írtok nekünk, hogy mik azok a témák, amikről még szívesen hallanátok. Úgyhogy ezt még külön is köszönjük. És én is szeretnék nektek a lehetőségekhez mértem boldog, vagy akár a lehetőségeken kívül is boldog ünnepeket kívánni, és kívánom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól teljen számotokra ennek az évnek ez az utolsó hátralévő néhány hete.
Köszönjük szépen a figyelmet, januárban találkozunk, sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!